Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Az elmúlt pár hónapban itt a Kriptoverzumban azért elkanyarodtunk jócskán a kriptodevizáktól, de nyilván azoknak a témáknak is létjogosultságuk volt, és időnként csinálunk itt a Kriptoverzumban olyat, hogy egy-egy kriptót előveszünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Na most ezt fogjuk csinálni. Nagyon régen beszélgettünk az Ethereumról. Legutoljára részletesen talán a nagy frissítés után beszéltünk az Ethereumról. Többször hivatkoztál úgy rá, hogy elavult az Ethereum, de azért mindig hozzáteszed, hogy de azért szeretjük.
Több észrevételem is van, de akkor kezdjük innen. Nem tudom, hogy azt a szót szoktam-e mondani, hogy elavult. Az biztos, hogy szoktam, hogy vannak modernebb technológiák, és ezt szeretném a mai napon kifejteni. A másik, amin ugye mosolyogtam, mielőtt elkezdtem beszélni, hogy úgy konferáltad föl, hogy kriptókról, itt értettem, hogy kriptoeszközökről ritkábban beszélünk, és az én olvasatomban, hogyha az Ethereumról beszélünk, akkor elsősorban egy infrastruktúráról beszélünk, és másodszorban ez az infrastruktúrához tartozik egy saját kriptoeszköz, ugye az az Ether, csak ez volt az, ami mosolyogtam, hogy én nem terveztem ma magáról a kriptoeszközről.
Igen. Én fogalmaztam kétértelműen, nyilván amikor azt mondom, hogy egy kriptodevizáról beszélünk, akkor a mögötte lévő hálózatról is mindig beszélünk.
Igen, 2015 nyarán indult el, ami az én lelkemnek azért is olyan izgalmas, mert én az Ethereum indulása előtt egy néhány hónappal csöppentem bele úgy mélyen ebbe a világba, és az Ethereum indulását már kézbányagéppel vártam, és nagyon izgatott voltam az Ethereum miatt, tehát az én szívemhez nagyon kedves, és azért szoktam hozzátenni, hogy szeretjük, mert én nagyon szeretem az Ethereumot, és nem is tartom olyan szempontból elavultnak, hogy nincsen létjogosultsága, mert igenis van, és ezt szeretném ma alátámasztani. Nem tudom figyelmen kívül, hogy sok nagyon fontos szempont van, amit egy modernebb rendszer megoldott, pont azért tudta megoldani, mert modernebb, és lehetett tanulni az első fecske az Ethereumnak a hiányosságaiból, az Ethereum nélkül a többi nem is születhetett volna meg.
Na de az a kiinduló pont, vagy az az alap, hogy az Ethereum tette lehetővé az okos szerződések létrejöttét, nem?
Az első hálózat volt, ami kezelte, ugye az okos szerződéseknek a koncepcióját, az alapkoncepcióját a magyar származású Nick Szabó fektette le 1996-ban. Majd később, 93-ban Vitalik Buterin erre rábukkant, és ő meg is valósította, ugye Gavin Wooddal együtt, kettőjük tervezése és irányítása alatt létrejött az Ethereum hálózat.
Na és akkor onnan hogy jutottunk el a mai napig? Ugye rengeteg, azt tudjuk, hogy rengeteg frissítés volt, és rengeteg frissítés van folyamatosan az Ethereum hálózatán. Egyet szoktunk kiemelni, egy pár évvel ezelőtti nagy frissítést, biztos tudod.
2022. szeptember 15-én ugye a nagy konszenzusváltás.
Igen. Szóval azóta akkor mivel tud többet?
Folyamatosan fejlődik, és természetesen folyamatosan egyre jobb, és egyre inkább ki tudja szolgálni a piacot. Ugye van egy olyan probléma, ami ugyan a technológia már kész van, de a piac az még ezt nem észleli igazán, ugye a skálázási probléma, hogy mennyi tranzakciót tud lekezelni. Ezt az Ethereum, egyébként úgy, mint más hálózatok is, úgy próbálja megorvosolni, hogy hozzá lehet csatolni úgynevezett második rétegen futó másik blokkláncokat, tehát ezek a Layer 2-es megoldások, amiken újra nulláról indul a terheltség, és akkor azokat egyébként jobban is lehet terhelni az újabb technológiáknak köszönhetően, de az alap Ethereumra támaszkodik a biztonság tekintetében. Itt is történtek változások, hogy ezeket hogy lehet kezelni.
És akkor jöttek az Ethereum kihívók, a modernebb megoldások? Tudja már más hálózat is azt, amit az Ethereum tud?
Több technológiát is föl lehet sorolni, amit a legjobban ismerek ezek közül az a Polkadotnak a Substrate technológiája, ami két nagyon fontos szempontból mindenképpen modernebb, amit a mai napig nem tudott orvosolni az Ethereum. Az egyik probléma, amit meg kellett oldania, és a Substrate technológia erre választ adott, hogyha építek egy nagy komplex informatikai rendszert, akkor azt csak oly módon lehet megtenni az Ethereumra, hogy sok-sok okos szerződésbe kerülnek be a kódok, hiszen az okos szerződésnek van egy méretkorlátja. Tehát nem lehet nagyobb egy okos szerződés, mint amennyi adatot be lehet írni egy blogba. Hogyha egy nagy komplex rendszert írok, akkor sok-sok okos szerződésből áll, hogyha ez a sok-sok okos szerződés egy rendszerként működik, akkor egymást hívogatják, tehát egymás felé üzeneteket küldözgetnek, ami tranzakciókon keresztül megy. Ezeknek tranzakciós díja van, és a sebességét is rontja, hiszen nem biztos, hogy egy blokkba bekerül az összes kommunikáció, hanem ez több blokkon keresztül mehet. Erre adott egy választ a Substrate technológia, hogy bármilyen méretű nagy komplex kódbázist az alapprotokollhoz lehet hozzáadni, és akkor nem mutat ki okos szerződésekre, és azok az okos szerződések nem mutatnak át másik okos szerződésekre, hanem minden alapprotokoll szinten fut le. Ez biztonságos teszi a működést, gyorsabbá és sokkal-sokkal olcsóbbá teszi a működést. A másik nagy különbség az a frissíthetőség. És azt a kezdetek óta látjuk, hogy az Ethereumnál mekkora problémát okoz, hogy egy-egy komolyabb frissítés az milyen technológiai akadályokba ütközik, hiszen futás közben kell ezeket a frissítéseket megtenni. A Substrate technológia itt is megalkotta azt a runtime upgrade-nek nevezett, tehát ez egy szakzsargon megoldást, hogy futás közben lehet cserélni a kódokat. Nyilván ennek megvan a szabályrendszere, hogy hány embernek, kiknek, milyen szereplőknek kell jóváhagyni, hogy a decentralizáció ne sérüljön, de a technológia adott, tehát menet közben bármelyik részét, ugye a Substrate egy moduláris rendszer, bármelyik részét azt lehet frissíteni.
Na jó, de ezek olyan érvek, ez a két érv, amit az előbb felsoroltál, hogy akkor miért választaná valaki az Ethereumot mégis, hogyha okos szerződésekben gondolkodik? Hát ez olyan két érv, ami döntő.
Az egyik érv az Ethereum mellett a összemérhetetlen számú, akármelyik másik hálózattal, az összemérhetetlen számú validátor, ami a biztonságot adja, tehát a decentralizációnak az egyik legfőbb mérő száma az, hogy mennyi validátor validálja az adatokat, és hát az Ethereumon sokkal több ilyen szereplő van, és akkor vannak ezután még nagyon fontos szempontok, például mekkora az élet, mennyi pénz mozogott, tehát mekkora a gazdaság, ami az adott infrastruktúrán belül működik. Hát ezekben mindegyikben első számú az Ethereum.
Mégiscsak úgy vezettem fel az adást, hogy kriptodeviza, úgyhogy akkor hát emlékezzünk már meg mégis az Etherről egy kicsit. Ezeket a problémákat leköveti, tükrözi az árfolyama? Érzékelhető az, hogy vannak már az Ethereumnál jobb megoldások, modernebb megoldások?
Szerintem látható, hiszen ha a Bitcoinhoz hasonlítjuk, akkor most csak a közelmúltban tudott új all-time high, tehát új csúcs árfolyamot beállítani az Ethereum, és nem is vagyunk nagyon messze a korábbi 4 évvel ezelőtti 22-es csúcstól. Ezzel szemben, hogyha mondjuk megnézzük a Bitcoint, azért már sokkal előrébb vagyunk. Ezt be lehet annak tudni, hogy nagyon nehezen érik utol magukat a technológiába, ez nem jelenti azt, hogy soha nem fogják, hiszen rengeteg nagyon izgalmas frissítés volt 2022. szeptember 15-e óta is, ezekről még azért szeretnék egy pár mondatot mondani, és nagyon sok vár, ami előttünk van, habár ezek egyike sem oldja meg azt a kettő problémát, amit az előbb mondtam, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lesz olyan változás, és lehet, hogy egy pár év múlva valami olyan fordulat jön az Ethereumnál, hogy megint az első szám minden szempontból az első számú Turing Complete infrastruktúra lesz. A Turing Complete azt jelenti, hogy kódokat tud futtatni, és egyedi fejlesztések tudnak futni rajta.
Oké, tehát hogyha az a bizonyos nagy frissítés nem tudta megoldani ezt a két problémát, amiről eddig beszéltünk, akkor miért volt fontos az a frissítés? Mit oldott meg?
Az energiafogyasztás problémáját, ami egy nagyon fontos szempont, hiszen több mint 99,9%-kal csökkent az energiafogyasztása az Ethereumnak.
Zöld lett, ugye? Ez sokszor emlegetjük ezt.
Zöld lett. Ugye a másik nagy probléma, hogy lehetővé tette, hogy sokkal gyorsabban, magyarul sokkal több tranzakciót tudjon majd a jövőbe bonyolítani az Ethereum. Ez kismértékben érezhető most is, viszont az előttünk álló sok-sok frissítésnek a végén juthatunk el oda, hogy tranzakció kezelésbe mondjuk utolérje azokat a rendszereket, amik már most sokkal több tranzakciót tudnak kezelni.
Behozhatja a lemaradását? Létezhet még olyan ötlet, olyan fejlesztés, olyan plusz dolog, amivel a modernebb hálózatokat hát visszaelőzheti, fogalmazzunk így.
Természetesen létezhet, de hozzá tartozik, hogy én ezeket a frissítéseket most nem látom. A komolyan vehető ilyen tervek vannak, akkor azok még nem publikusak. Amik ebbe az irányba viszik, azok ilyen drasztikus javulást nem fognak okozni, előrelépések lesznek, és közelíthetnek ezekkel a frissítésekkel a modernebb technológiához, de ezek nem fogják lehetővé tenni, hogy visszavegye a vezető szerepet ezeken a területeken.
Az egyébként emlékezetes a nagy konszenzus frissítésről, hogy hónapokon, éveken keresztül készültünk, hogy beszélünk róla, mert mindig tolták a dátumokat, ugye?
Hát ugye egészen pontosan 2015-ben indult el az Ethereum, és ezt a frissítést legelőször 2016-ra tervezték, és utána folyamatosan tolták ki mindig 3 vagy 6 hónappal, de azt soha nem mondták, hogy akkor még éveket kell rá várni. Persze, hogy hogyan oldják meg, az nagy mértékben változott, de végül bekövetkezett 2022. szeptember 15-én, most már sokadjára mondom ezt a dátumot, ennyire fontos dátum volt, hogy bevésődött a fejünkbe, végül megvalósult.
Oké, ez egy darab frissítés volt, nyilván a legnagyobb. Volt még, ami említésre méltó?
Hát talán az izgalmas, ugye rengeteg, több mint 1 millió validátor működött az Ethereumon, ennek az volt az oka, hogy egy validátorba 32 Ethereumot kellett stékelni, azaz annyit kellett lekötni egy validátor futtatásához. Volt egy olyan frissítés, ami lehetővé tette, hogy ennek a sokszorosát, tehát azt hiszem, hogy több mint 2048 Ethereumig lehet stékelni egy validátorba, ezáltal, hogyha valaki sok validátort kellett, hogy futtasson, és az ő szavazati ereje az annyi szorosa volt, ahányszor 32 Ethereumot futtatott, az most egy validátor eszközbe, tehát kevesebb infrastruktúrális fáradozással meg lehetett tenni. Tehát volt ilyen frissítés. Amit én mindenképpen kiemelnék, az az ERC-4337-es protokoll, ami lehetővé tette, hogy mindenféle seed és privát kulcs tárolás nélkül is helyreállíthatóvá váljanak pénztárcák. Egyébként, ha ezt szoktuk okos pénztárcának hívni, ez nagyon sok mindenre képes még ezen kívül. Ez Gazsó Kristófhoz tartozik, aki, ha jól emlékszem, Londonban székel, ez több milliárd forintnyi támogatást kapott ehhez a fejlesztéshez, ami megvalósult, és ez megint csak egy magyar büszkeség, hiszen egy nagyon-nagyon okos magyar fiatalról van szó, aki lehetővé tette.
Szóval Ethereum 10 éve és Ethereum ma, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál Andor Tóth Anna volt, tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden adásunk visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!